Ez a podcast a Showcast Media műsor családtagja.
Én annyit mondok, és ezzel meglököm így a lavinát, hogy képzeljetek el egy történetet, amiben összegyűrjük a koncepcióját a Drakulának, a hétmesterlövésznek, és ez az egész a tatárjárás idején játszódik. Gyuri, tiéd a szó! A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt, a Story Podcastban. Hello mindenki! Ma a képregényekről fogunk beszélni, meg úgy általában arról, hogy a képregények miért szórakoztatnak, miért tekinthetünk úgy rájuk, mint művészeti ágra, és hogy hogyan segíthetnek akár az oktatásban is. És itt ül velem szemben Demus Zsófia, képregény szerkesztő, valamint a Magyar Képregény Szövetség ügyvivője, és a Budapesti Nemzetközi Képregény Fesztivál szervezője. Szia Zsófi!
Hello!
És itt ül velem szemben Somogyi György, számos tévésorozat, díjnyertes tévéfilm és mozifilm forgatókönyvírója, emellett pedig a Kittenberger című képregénysorozat írója, amelynek az egyik részéért Alfa-Béta díjat nyertél, ha jól tudom.
Nyertünk, igen.
Szia, szia, Gyuri. Hello. Szuper, és gratulálok a díjhoz. Mit gondoltok arról, hogy például a Kittenbergert nézve azt látom, hogy kiváló médium a képregény arra, hogy kikapcsoljon, elszórakoztasson, egyszerre mozgatja meg az agyamat több oldalról, mert vizuálisan kell képeket befogadnom, szöveget is kell befogadnom, amennyire egyébként tudom, nem vagyok agykutató, de hogy egyébként állítólag a két befogadás az agy különböző területein történik, úgyhogy így tényleg ilyen több módon is stimulálja az agyamat. Ha a történet jó, mint a Kittenbergernél, és tényleg ilyen page turner, ahogy beszéltük, hogy befalom egy óra alatt, akkor egy nagyon tartalmas órát adott. De tud-e olyasmit adni a képregény, tudok-e úgy felállni előle, hogy valami olyasmit viszek el, hogy leül-e pedig bennem, és még órákig vagy napokig gondolkodok rajta, egy meghatározó élmény lesz. Tudtok ilyen képregényt mondani, amire tekinthetünk úgy, mint egy művészeti alkotásra? Zsófi?
Nekem most a Scott McLeodnak a Sculptor jut eszembe, a Szobrász, de akár a Mauszt is említhetném, ami elég sokáig elgondolkodtatott, vagy bennem maradt.
Blanket.
Blankets?
Takarók.
Takarók.
Igen, magyarul az abszolút, illetve hát én mondanám a Watchment is. Tehát nekem a Watchmen volt egy ilyen meghatározó olvasási élményem, amikor elolvastam, és az a fajta történetmesélés, ahogy ott azt elmeséli Alan Moore, az számomra például a Kittenbergernél is meghatározó volt az alternatív történelemnek az elmesélése. Tehát az teljesen rendben van az a képregény, olyan szempontból az egy művészeti alkotás.
Történeti szempontból is, vagy inkább csak vizuálisan érzed így?
Nem, az történeti szempontból az első számban. Tehát persze jól, tökéletesen jól van megrajzolva, mai szemmel is működik, de azért nem olyan extra, mondjuk rajzolásilag, mondjuk mint a Takarók, ami szerintem rajzilag sokkal érdekesebb, vagy vizuális tudásában sokkal érdekesebb. Bár a Watchmenben is vannak, mondom, elképesztő jó panelek, a temetőben például az esőcseppek, tehát hogy tényleg tök szépen vannak. De ugyanakkor a történetmesélése az szerintem egy extra a Watchmennek. Hát nem véletlenül választották be egyszer, azt hiszem, a 100 leghíresebb regény közé, vagy nem tudom, tehát ott mint regényt. Tehát nem mint képregényt, hanem mint történetet.
De ez tök jó, hogy ezt így kimondtad, nem hiszem, hogy mindenki tud róla. Oké, Zsófia, a Sculptorról mesélsz egy kicsit akkor még, hogy pontosan mi tetszett és mi fogott meg téged annyira abban?
Nekem nagyon tetszik, ugye McLeod szerintem még magyar viszonylatban is híres a rengeteg képregény felfedezése, tehát hogy hogyan csináljunk képregényt, vagy hogyan értelmezzünk ilyen könyveiről, és neki ez egy graphic novelje, egy 600 vagy több oldalas, nagyon szép, alkotás, tényleg egy műalkotása, amiben engem különösen megfogott az a filozófiai mélység, ami benne van, illetve ahogy ő sztorit mesél, az szerintem bravúros, illetve nagyon sok építészeti dolog van benne. Tehát annyira játszik a terekkel, és ezt ki is hangsúlyozza a képregényben, hogy így nem tudok rá példát mondani, ami ennyire megfogott volna.
Jó hangzik. Tehát akkor nem csak a vizualitás elebi nincs elő, hanem akkor te is azt mondod, egyébként történetében is mesteri.
Igen, de ő szerintem elég profi ebben, illetve a mondani valója is nagyon, nagyon szép.
De miről szól? Tehát akkor mi az üzenete, mi a mondani valója, hogy hogy jönned le, milyen témát jár körül?
Nagyon meta a téma, tehát egy szobrászról szól, és neki a szerelmi történetéről, vagy arról, hogy hogyan tud maradandót alkotni.
Oké. Okay. A Mauszt átvegyem? Azt én pont tegnap éjjel olvastam.
Jó kis esti. Olvasd meg.
Az adás, az igen, hazaértünk 9:30-kor, úgyhogy még leültem Mauszt olvasni, de csak az első részt tudtam elolvasni, és gondoljátok, hogy vegyétek el, de akkor felkonferálom, hogy úgy tudom, hogy ez egy Pulitzer-díjas képregény, ami nekem megint egy ilyen wow volt, hogy ja, oké, tehát képregény is tud lenni Pulitzer-díjas, tök jó. És akkor tulajdonképpen ugye ez a képregény, az Art Spiegelman írta, és ugye a saját nagyapjának, saját apjának, ugye, a tragikus, megrázó történetét, holokauszt történetét meséli el, és a csavar a produkcióban, úgymond a vizuálisan, hogy ilyen antropomorf állatokat jelenít meg, tehát ugye ember testen, egérfejű emberek a zsidók, vagy egérfejű lények a zsidók, és macskák, macskafejű emberek a nácik, nem tudom, az amerikaiak, meg azt hiszem kutyafejűek, és ugye egy egész ilyen nagy családregény nagyságú történetet mesél el, és nem tudom, én úgy láttam, hogy nem vizuálisan akarták megváltani a világot, tehát a panelek rendkívül egyszerűek, ilyen fekete-fehérrel vannak felfestve, tök egyszerű képkivágatok, nincs túltolva a karaktereknek a megrajzolása sem. Viszont annyira személyes, és annyira megrázó a részleteiben, hogy nem aludtam tőle jól.
Hát alapvetően ugye a történet, amit feldolgozott, szerintem tényleg nagyon erős, és az a mód, ahogy feldolgozza. Tehát egyfajta interjú, de önéletrajz, és még egy ismeretterjesztő valamilyen szinten történelmi képregényről beszélünk, tehát hogy nagyon, nagyon sok minden keveredik benne, és valóban amúgy nem, tehát vizuálisan lehet, hogy nem annyira nagy, vagy nem annyira kidolgozott, de hogy szerintem pont ebben is mérhető az, hogy ennyire zseniális tud lenni, és mondjuk olyan hatást tud rád mérni, amilyet. Úgyhogy nekem tényleg, hát nem tudom, hogy kedvencnek lehet-e nevezni, de hogy nagy hatással volt rám a Mauszt mindenféleképpen.
Hát igen, most, hogy mondtad az antropomorf képregényt, ugye még a Black Sabbath-et mondanám, ami tudok ajánlani egyébként, azt nem tudom, ismered-e?
Igen, én ismerem, és nagyon szeretem.
Hát a vizualitása az elképesztő annak a képregénynek.
A mesélsz róla egyébként, ez egy noir. Egy picit csak három mondatból összefoglalod, hogy mit várhatunk tőle, hogy miért kattanjanak rá az emberek?
Ugye valóban egy film, vagy noirról van szó. Nekem a noir az egyik kedvenc műfajom, tehát filmben és regényben is. Tehát amikor beszéltünk annak idején, vagy hogy mi az, ami nagy hatással volt rám, akkor, vagy könyveknél, akkor Raymond Chandler tudnám mondani, akinek én minden könyvét olvastam, és egyszerűen imádom, tehát az egyik legjobb kortárs, amerikai kortárs, tehát 20. századi amerikai írónak gondolom én legalábbis. És a Black Sabbath egy ilyen antropomorf világban játszódik, ahol ugye tényleg embertestű, de állatfejű karakterekkel főszerepben. Minden sztori egy-egy bűnügyel foglalkozik, van egy jellegzetes színvilága, tehát minden sztorira valamilyen szín jellemző, tehát a kék, a sárga, a piros, gyönyörűen van megrajzolva, a főhőse egy fekete párduc, és ő a főhős, vagy magánnyomozó, klasszik noir történetmesélés, tehát femme fatale-lal, valami megcsalással, tragédiával, és az egésznek van egy ilyen szomorkás kicsengés, amit én imádok a noirokban, tehát hogy van egy ilyen kis mélabú mögötte.
Meg én még azt figyeltem meg, hogy legalább olyan jól, mint a Black Set, talán csak a BoJack Horseman tudta a karaktereket jól felruházni állatformákkal. Tehát az, hogy milyen karakterű szereplőnek milyen állatfigurát kölcsönöz. És hogy annyi frappantizmus, annyi jó szimbolika van benne, hogy ezt így öröm nézni mindig.
Igen, ez jellemző rá, hogy ezek az állatok, amilyen állat, hogy a karaktere és a belőle fakadó jellem, és ezek a dolgok, ezek visszatükröződnek az ő külsején.
Igen. Tetszik a podcast? Akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi! Jó, beszéljünk egy kicsit még arról, kérlek, hogy te tök jó mondtad, Zsófia, az ismeretterjesztést. Tehát én például most olvastam a Sapiensnek a képregény verzióját, ami ugye nem fedi le a teljes Harari regénynek a tematikáját, vagy nem tudom, hogy mondjuk a tudásanyagát, hanem csak az elejét, és hogy ott láttam megdöbbentően frankó megoldásokat arra, hogy hogyan lehet ezt átadni sokkal közérthetőbben, mint amilyen szerintem egyébként nagyon olvasható, de hogy egy intellektuálisan súlyos valami szerintem az, amit a Sapiensben a Harari megpróbál átadni, és egy kicsit úgy éreztem, hogy ezt most nem is egy kisgyereknek, de hogy lehet, hogy egy fiatalabb tininek már simán a kezébe tudnám adni, vagy nem tudom, lehet, hogy te lehet, hogy meg tudod mondani, melyik fiadnak a kezébe adnád, és nem tudom, hogy végül azóta elolvastad-e vagy sem, Gyuri.
Nem tudtam elolvasni, mert nem, de azt néztem, hogy van második rész is belőle.
Van már második rész?
Igen, yeah. Megjelent a második
magyar
rész.
Magyar kiadásban?
Magyarban, igen.
Nem tudtam, de jó.
És viszont azt eszembe jutott, tehát egy csomó dolgot megindított bennem, amikor említetted, hogy van ez a Sapiens, hogy ugye megjelent magyarul is a Képtelen történelem, az a címe. Talán mindegy, két kötete az biztos, hogy megjelent, amit egy francia fickó és a történelmet rajzol le képregényben. Tényleg ugyanígy az elejétől kezdve, én azt nagyon élveztem. Annyi, nagyon részletesen belemegy a kínai, meg indiai történetben, olyan dolgokat is lerajzol benne. Tehát nem csak ez az európai, amit mi ismerünk, hanem belemegy ebbe, és így ilyen humoros formában, egy ilyen kis professzor magyarázza el az egészet, és így tök jó. És akkor belenéztem a Sapiensbe neten, amit meg tudtam nézni, és akkor kicsit így éreztem olyan hasonlóságot, hogy van benne, csak itt a Hararit veszik ugye alapul, de van benne egy ilyen, ez a történelm elmesélés a képekben, ami tök izgalmas szerintem, és abszolút odaadható valójában, bár azt olvastam valahol, hogy azért egy bizonyos kor alatt nem adnák oda, mert hogy vannak benne olyan részek, amelyek nem annyira befogadhatóak mondjuk egy ilyen 12-14 év alatt.
Elképzelhető. Tehát szerintem maga a téma is elég súlyos, meg ha nincs meg a háttértudásod ahhoz, hogy összerakd ezt ilyen összetettségében, ilyen mélységében, akkor nem, tehát le fog rúgni magáról. És egyébként most így mondod, szerintem próbálták is így, tehát hogy mondjuk ez a dramatizálás, nem tudom máshogy mondani. Az, amikor elkezdik dramatizálni azt, amit a Harari egy ilyen disszertációs, nem tudom, formátumban megírt témáról témára a regényében, akkor ugye, ahogy mondod, a Harari a főszereplő a képregényben, és így jön-megy, találkozik arcokkal, és akkor így az arcokkal találkozva beszélnek meg ilyen-olyan témákat. Most kiírtam egyébként párat, hogy mondjak például, értsétek, hogy olyan megoldásokat találtak a dramatizálásban, például amikor azt meséli, hogy melyik faj élte túl, meg melyik halt ki, és hogy ebben mekkora verseny volt a fajok közt, ezt ők egy ilyen evolúciós valóságshow keretében mesélik el. Akkor például az, hogy milyen volt az élet a kőkorszakban, azt úgy kapod meg, hogy a Harariék bemennek egy ilyen konferenciára, és akkor ott pont tart valaki egy ilyen előadást erről, és akkor az előadás képei is megelevenednek, meg ott nyilván van egy Q&A, ott kérdeznek tőle, fölteszik pont azokat a kérdéseket, amik mondjuk benned is felmerülnének, és akkor is szépen így kibont egy ilyen témát. Hát nekem a kedvencem az volt, egyébként az egy nagyon lesújtó rész a regényben is, hogy a Sapiens hogyan írtotta ki a flórának és a faunának a 90%-át a Földön, mi alatt végbe ment a mi civilizációs fejlődésünk, hogy ez pedig úgy fejti ki, hogy tulajdonképpen a rendőrség perbe fogja a Sapienst sorozatgyilkosság vagy tömeggyilkosság gyanújával, és akkor a rendőr, az ügyvéd, meg a Harari mennek, és próbálják felderíteni ezt, és próbálnak felhozni a vád, meg a védelem mellett is érveket, hogy miért a Sapiens okolható, vagy nem okolható ezért, és akkor egy ilyen nyomozásban meséli el, nem tudom, 30-40 oldalon keresztül. Szóval, hogy egyébként tök érdekes dramaturgiai, nem tudom, fogásokkal keltették életre ezt a nagyon súlyosan tudományos anyagot. Ezt például én nagyon tudnám ajánlani, valószínűleg jól mondod egyébként tényleg a kiskamaszoknak, meg onnantól fölfelé. Tudtok még ilyet mondani, ami szerintetek a megjelenése óta bebizonyította azt, hogy a képregény az használható ilyen célra is? Edukációs célra? Ismeretterjesztő célra? Nézzünk egymásra.
Egyébként tök érdekes, mert hogy a boltokban nem látok, viszont egy-két helyen belefutok olyan ismeretterjesztő képregényekbe, mint mondjuk a fogászaton, ami tájékoztat arról, vagy a gyerekeknek inkább szól, hogy hogyan most rendesen fogat. De a múltkor például, ahol önkénteskedem, a tini lányoknak hozott egy szervezet, egy olyan képregényt, ami a menstruációról szól. És hogy így hol vannak ezek a képregények a boltokban, vagy miért nem találkozunk velük, és annyira ilyen tényleg szervezetek adják ezeket ki, és nem jut el mondjuk a nagyobb közönségnek, amire szerintem pedig szükség lenne, vagy legalább, hogy legyen valami hangja, mert hogy igenis tök sokat lehet tanulni így a képregényekből, vagy azokról a témákról a képregényeken keresztül, és hogy hasznos lehetne.
Tényleg ez tök érdekes, mert egyébként tök jó marketinges eszköz is, igen. Tehát ezt cégek is használhatják.
Igen, tehát képregényt szokták használni, tehát ugye ez a legdurvább, hogy valamiért úgy gondolják a marketingeseknél, meg bizonyos helyeken, hogy a képregénnyel, tehát a képregény egy népszerű műfaj, tehát azon keresztül szólítjuk meg majd a fiatalokat, és ugyanakkor meg visszakanyarodva, hogy akkor valamiért meg mégsem egy a képregény úgy, amikor meg pénzért vagy el akarod adni.
Na egyébként ez igen, ez egy érdekes, hogy na ezt nem tudja megugrani akkor ezek szerint. Vagy milyen hosszúak voltak ezek a képregények, amiket láttál a fogászaton meg?
Hát a fogászaton az mondjuk egy 10-15 oldal, de ez a menstruációs képregény, ez például egy 45-50 oldal. Tehát, wow. Hogy ez azért már látható.
Hát ez, tehát akkor ez az a mennyiségű munka, amit ti is beletettetek a Kittenbergerbe.
Igen,
hát nem is annyira kidolgozott, de hogy
nem
hogy
művészeti színvonalon, de hogy akkor mondjuk 45 oldalnyi történet. Igen. Amit valaki kifizetett, hogy valaki elkészítsen, és reméljük, igen. Hogy nem tudom, átvitte az üzenetet, amit akartak az alkotók.
Visszatérve erre, hogy kérdezte az előbb, hogy a gyerekémnek hogy adnám oda mondjuk ezt a vagy a Sapienst, bocs, mert én azért mondom homo, mert ugye én a Homo Deus-t olvastam pont idén, a második Harari, de mert a Sapienst azt valamikor 2 évvel ezelőtt olvastam, és így iszonyatosan tetszett, de már úgy kevés dologra emlékszem rá, hogy a Deus jobban megmaradt.
A sci-fi lelkednek igen. A Deus jobban esett, oké.
Okay. Igen, de hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert én nem tudom, hogy más szülők hogy vannak ezzel, de nekem az a tapasztalatom, hogy ha én adok valamit a gyerekeimnek, hogy olvassák el, azt nem fogják elolvasni.
Mert te adod.
Mert én adom, igen. Tehát én nagyon sok könyvvel próbálkoztam, például a Mauszt is odaadtam a nagyobbik fiamnak, meg tudom én azt, amit mondtam az előbb, ez a képtelen képregényt szintén, hogy ez mennyire jó történelmet tanulni ezen keresztül például, de ugye a Watchment is, tehát így próbálkoztam, de ha én adom, azt nem fogják elolvasni. Viszont ha meg úgy csak úgy ott van, akkor inkább vagy ők majd keresnek valamit, és akkor megveszik, és azt olvassák el.
Oké, foglaljuk össze, ti kinek ajánlanátok azt, hogy olvasson képregényt, És koncentráljunk nyugodtan azokra, akik vagy nagyon régen olvastak, vagy egyáltalán eszükbe sem jut, hogy a kezükbe vegyenek. De tegyük föl, hogy egyébként azért olvasnak. Nem arra kell nevelni a népet, hogy olvassanak, hanem ne csak egy Máreit és Eszterházit nyissanak ki, vagy ne csak egy J.K. Rowlingot, vagy J.R.R. Martint, hanem próbálkozzanak képregényekkel is. Miért olvassanak az emberek képregényt? Ti miért szerettek képregényt olvasni?
Azt hiszem, Olaszországban van az, hogy ezeket a fumettiket pályaudvarokon lehet vásárolni, és akkor mondjuk vonatút alatt tök jó olvasni. Ugye most az van Magyarországon, főleg, hogyha én vonattal járok Dunakesziről Pestre, az mondjuk 22 perc. Én mondjuk olvasok, de az emberek 90%-a a mobiltelefonját nyomkodja, vagy beszélget valakivel. Miközben én azt gondolom, hogy a képregény egy olyan olvasmány lehetne, amit pont ilyen utakra például remek szórakozás lehet, vagy amikor van otthon fél órád, ahogy te is elmondtad, hogy este elolvastad a Kittit.
Szombat este 7-től 10-ig, de imádtam.
Igen, tehát hogy pont azt gondolom, hogy vannak azok, akik tényleg leülnek, mint én is mondjuk ezt a Robert Jordan 1300 oldalát elkezdem olvasni, ez nyilván ez 1300 oldal nem az, amit így egy nap alatt elolvasol, ellenben ha van egy fél napod és kikapcsolódás, vagy egy-két órád, akkor pont egy képregény, az pont jó, egy befejezett történet. Tehát, hogy lehet, hogy ezt ebbe az irányba üzenetként át lehetne vinni, hogy egy képregény olvasás az, ha megriaszt egy Harry Potter, mert azért valljuk meg, a Harry Potter is a harmadik rész után ilyen féltégla méretű kötetekből áll.
Négyig jutottam az olvasásban, lehet, hogy ezért.
Igen, de a negyedik is, én úgy emlékszem, hogy ilyen vastag, de az ötödik pár egészen biztos. Félvérherceg egészen biztos ilyen vastag. Mutattam itt a kezemmel egy nagyobb téglát. Tehát, hogy mégis képregényt viszont be tudott fejezni egy ültő helyedben, akár egy nap, és teljes élményt tud adni. Ugyanúgy egy történetet mesél el, jó esetben jó történetet mesél el, tehát hogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy ebbe az irányba lehetne, hogy gyorsabban túljutsz ebbe a rohanó világban egy történetem.
Uh-huh. Zsófi, te miért szeretsz képregényeket olvasni?
De én nem ezért szeretek, nem ezt, én csak azt akartam, hogy hogy ajánlanám. Én azt akartam elmondani, nem ezért szeretem.
Nagyon jó, oké. Okay. És te miért szeretsz akkor, Gyuri?
Ez volt a kérdés eredetileg?
Nem, csak próbálom úgy feltenni, hogy tudjunk valami pozitívat mondani, ami megmarad az emberekben, és kedvet kapnak.
Én tényleg azért szeretek, mert a vizualitása lenyűgöz. A történet ugyanúgy történet marad, de hogy ugyanakkor meg elképesztően jó ezekben a igazán jól megrajzolt képekben elveszni, tehát a képeknek a varázsa. Azért mondtam a Black Sad-et. A Blankets, a takarók például, meg a Watchmen, az a története miatt ugyanolyan élvezetet adott nekem, mint mondjuk egy jó regény. Érted? De mondjuk a Black Sad szintén, hát persze az is jó történet, de ott én a képekben legyűgöz a képi világa.
Egyébként hasonlókat tudnék én is mondani, tehát hogyha onnan indulok ki, hogy miért nézek meg egy filmet, vagy miért olvasok el egy regényt, akkor nekem ugyanez a párhuzam, csak egy másik eszközön vagy médiumot használok. Tehát, hogy nekem már nincs különbség a között, hogy miért választok képregényt, mert ugyanúgy annak is érdekel a vizualitása, érdekel a történetmesélés, a karakterfejlődés, vagy a háttérsztori. Tehát, hogy ugyanúgy be tud vonzani. Engem mondjuk nekem még az ilyen underground vonalak szintén nagyon tetszenek, amikor még valami extra van az egészben, és akkor itt mondanám a fényképregényeket, ami most engem nagyon foglalkoztat, vagy érdekel, hogy hogyan tud még egy plusz dologgal játszani ez a kommunikációs forma, vagy a képregény maga.
Jól hallom ki ebből, hogy a fényképregény az a képregénynek egy olyan verziója, ahol nem rajzolt képeket, hanem fotókat látunk. És erre van szöveg, doboz ráhelyezve?
Van ilyen is, de van olyan is, amikor már a képregény egyesül a fényképpel, vagy egyfajta montásként jelenik meg, szóval nagyon sok fajtája van ennek is.
De ez egy sztori mesélő formátum ugyanígy.
Ugyanúgy a képek, tehát a képregény kockáit helyettesítik.
Okay. Igen. Panel helyett fotókat látunk el. Jó, én a magam részéről én azt mondanám nektek, hogy az a varázslatos a képregényben, hogy, és most nyúlni fogok, lopok egy külföldi podcastból, ahol egy képregény íróval beszélgettek, hogy, hogy valójában a történet az, az én fejemben áll össze, hogy, hogy olvasok. Mert valójában a történet az, az úgy áll össze, hogy a panelek közt én magam töltöm ki a hézagot, azt a lukat. És pont ezért sokkal jobban meg tud mozgatni engem, a kreativitásomat és a fantáziámat, mint hogyha leülnék egy filmet nézni. Viszont sokkal több kapaszkodót ad, mint mondjuk egy regény, ahol valamit leírnak nekem, és mindazt én nekem kell elképzelni. Sokakat ez megrémít szerintem, hogy ez mennyire terheli az agyát. A képregény ezzel szemben, például Kittenberger, stimulálta az agyamat. Olyan ilyen kis heuréka pillanataim voltak néhány képnél, tényleg amikor megfordítottam az oldalt, és láttam, hogy ó, oké. Ezeket meg tudja teremteni egy film is, hiszen ott vágásról vágásra új és új képeket látunk, viszont egy sokkal készebb élményt kínál nekünk. A képregény az meg nekem valahol átmenet a kettő között, és valahogy, ha jó képregényt fogunk a kezünkbe, ehhez nyilván lehet, hogy sokat kell olvasni arról, hogy mik a jó képregények, utána kell járni, jó helyeken kell ajánlást kérni, de én mindenkit buzdítanék, hogy akár ha könnyed szórakozásra vegyük, ahogy a Gyuri mondta, a vonaton, vagy egy esti film helyett, akár valami mélyebb, összetettebb, komolyabb témát szeretne elkapni, és nem regény formában, mindenki meg fogja találni a magáét, pláne, hogyha jól tud mindenféle nyelven a magyaron kívül, mert hogy a magyar kiadások azok eléggé hézagosak, meg limitáltak, de én mindenkit buzdítanék rá, hogy kezdjen el a kezébe venni képregényeket, nagyon-nagyon fán és tanulságos néha olvasni őket.
Hát igen, az biztos, hogy, hogy az agyad megmozdítja, tehát megmozdítja a képregény, és a képeket megmozdítod az agyaddal, tehát igen. Hogy létezik egy ilyen dolog, hogy egy futó képét és a következő képkockán való cselekedetét behelyettesíted a kép két képkocka közötti futással,
igen.
Képével, illetve tényleg az, hogy mondjuk egy filmet nézel, azért alapvetően egy filmet nézel, nem szoktad megállítani, visszatekerni, hogy ez hogy volt, meg mint volt, tehát ez a legritkább esetben történik meg, viszont a képregény tényleg előre-hátra lapozgatható, tehát hogyha leesik valami, akkor vissza tudsz nézni, és újra megnézni, és újra tudod élni, és alaposabban, és illetve gyorsabban jutsz el a történet megismerésében, amit az előbb mondtam, mint egy regénynél. Ha pörög a cselekmény, de nem annyira gyorsan mégsem, mint egy film. Uh-huh. Tehát a kettő között van valahol, igen.
Igen. Nagyon szépen köszönöm. A kérdésem az, hogy akkor szeretnétek-e egy kreatív játékot nyomni?
Mert felülem.
Belefér, Zsófi.
Persze.
Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban. A következő szokott lenni a koncepció, valahogy azt tudjuk megmutatni szórakoztató formájában, hogy ha fogunk egy történetet, és egy picit átalakítjuk, akkor hogyan válik egy másik történetté. És a Gyuri veled már beszéltünk arról, hogy egyébként neked van egy ilyen nagyon érdekes koncepted, amit nagyon remélem akkor is így drukkolok, és akkor most itt toljuk meg kicsit a márka ismertségét a sztorinak, hogy ez készüljön is el, hát ha valaki felfigyel rá. Én annyit mondok, és ezzel meglököm így a lavinát, hogy képzeljetek el egy történetet, amiben összegyűrjük a koncepcióját a Drakulának, a hétmesterlövésznek, és ez az egész a tatárjárás idején játszódik. Gyuri, tiéd a szó.
Igen, ennél többet nem is tudok mondani, ez önmagában. Igen, igen. Tehát, hogy van egy egészen eszementő történetünk, még ezt is a Dobó Pistivel találtuk ki, illetve vele nevettünk rajta sokat, hogy egy kis mondjuk erdélyi faluban játszódik a történet, ahol ugye jönnek a tatárok, és ugye ilyenkor a falusiak megpróbálnak bemenekülni a templomba, és magukra zárják az ajtót, és a tatárok felgyújtják, és meghal mindenki, és továbbállnak. Általában így szokott történni, de ebben az esetben nem ez történik, mert már esteledik, és a tatárok úgy gondolnak, hogy ráérnek reggel is felgyújtani a templomot, úgyhogy ott letelepednek szépen, és ottan elkezdenek kiszogatni, és a templomba bezárva falusiak azon gondolkodnak, hogy mit csináljanak, és egyetlen megoldás van, a templom egyik oltárát félretolják, és hogy az oltárt félretolják, és ott alatta van egy lépcső, amin lemenve el tudnak jutni a hegyen lévő várba, ahol lakik az úr, a földes úr, aki jelen esetben a nagyhatalmú úr, akiről tudják, hogy ha az ő erejét megszerzik, akkor a tatárokat simán el tudják így söpörni, mert hogy ez az úr, ez egy vámpír. Uh-huh. És sorsot húznak, és 7 férfi megy el föl a várba, hogy megharaptassa magát a vámpírral, majd így annak hatalmas erejét megszerezve széttépjék reggel a tatárokat. Ez a terv.
Aha.
Csak az van, hogy ez a 7 férfi, ez mind más indokból megy igazából föl. Tehát van, aki tényleg azért megy, hogy ezt a erőt megszerezve megmentse a falut, de van, aki bosszú akar, mert a feleségét szolgaként tartja a vámpír a kastélyban, és ő meg akarja ölni a vámpírt. Illetve hát vannak mindenkinek más indoka van, és más
motivációja.
Aha. Igen. Tehát ez a sztori, 7 karakter, 7 különböző személyiség, és a végén...
Plusz Dracula.
Plusz Dracula. És plusz gonosz tatárok.
Igen. És a falu lakója.
És a falu lakójának élete a tét, igen.
Jó, ez nagyon sok fordulatot sejtek a sztoriban.
Abszolút, abszolút lehet ezzel valamit kezdeni. Hát mindenképpen egy ilyen vicces zsánerfilmet lehet belőle csinálni.
Hát vagy képregényt. Én még azt is látom. Mondtad is, hogy Dobó Pistával.
Igen, igen.
Dumáltatok róla.
De... Hát igen, képregényt is, de hát ugye ez megint az, hogy ezt meg kéne rajzoltatni, ki kéne adni.
Olcsóbb ezért... megírni, nem?
Igen.
Megcsinálni képregényt. Igen. Kittenberger után egy 10 évig most nem fogsz képregényes projektben részt venni.
Igen.
Jó, a másik, hogy beszéltünk arról, hogy na jó, talán az egri csillagokkal lehetne valami crossover-t kezdeni, mert nekem volt így, szerintem ez a becsípődés, hogy valami crossover kéne, ez a képregényeknél nagyon divatos, és most ilyen nagyon tróger lesz, a pénztárcámból húzok elő egy sárga lapot, amire az indulás 5 perccel fölírtam pár filmcímet, hogy egri csillagok versus, szerintem ez nagyon messze van, de azért elmondom a poén kedvére, Jurassic Park, szerintem ez ebből nem biztos, hogy jól jönnénk ki. Van itt egy érdekesebb, Egri csillagok versus Pirates of the Caribbean, uh-huh. Karib-tenger kalózai, amiben én azt láttam, hogy hát igazából, hogyha kivesszük az egészből a hajót meg a tengert, akkor igazából a kalóz téma, meg az a tróp is, hogy valamilyen kincset kell megtalálni, ami mondjuk egyébként a várban van elrejtve. Ha egy ilyen történettel összeszűjük az egri várnak az ostromát, akkor egyébként ott már lehet, hogy kijön valami, ami képregényben, Netflix minisorozatban bármiben érdekes lehet. Nekem a következő is tetszik, Sleepy Hollow, az álmos vagy legendája. Ami egyébként jó, tudom, hogy megint korban teljesen máshol van, mint az egri csillagok, de hát miért ne lehetne összemesapolni. Hoztam a Draculát poénból, de hát ezt már úgyis ma már előttük. Szállami boszorkányok. És akkor itt inkább a boszorkány téma volt, ami nekem így érdekes volt, hogy akkor a boszorkányok a törökök oldalán, vagy boszorkányok a magyarok oldalán, nem tudom. És akkor a másik, ami meg csak a mondjuk a formátumra, vagy tonálisan érdekes volt nekem, az a Bestelen Brigantik. Tehát, hogy az egészbe rakni egy olyan fikciós elemet az egri csillagokba, hogy milyen jó lett volna, ha így történt volna, típusú történetet faragni az egri csillagokból, hogy nem tudom, volt ott egy ilyen szuper század, ami ott egyébként ment, és így szétverte a törököket.
Hát igen, mondjuk az egri csillagoknál amúgy is a magyarok nyernek a végén, tehát
az igaz, igen.
Csak felgyorsítani lehetett volna az eseményeket, és mondjuk...
Hát látványosabb győzelmet
Igen. Igen, tehát nem elmennek a törökök a végén, hanem lemészárolják őket a magyarok. Igen, a boszorkányokkal az a nehézség szerintem, hogy nagyon keresztény volt
az egri nők, mint boszorkányok, azért ott el lehetne indulni szerintem.
Igen? A boszorkányok? Igen.
Kapaszkodjunk ebben? Jó.
De nem akarom befolyásolni.
Én nekem ez a Sleepy Hollow, de nem is úgy, hanem hogyha van egy ilyen rejtélyes földön túli erő,
természet feletti
erő, igen, akit itt az a kérdés, hogy mondjuk tényleg olyan eljut-e oda mondjuk a dobó és a várkapitány, de hogy eljutunk-e oda, hogy valami olyanhoz kell nyúlni, hogy valami olyan erőre van szükség, és ugye ez egy klasszikus dramaturgia, hogy eladják a lelküket azért, hogy megmeneküljenek, megmentsék az életüket. Ugye a Karib-tengerben is ez volt végül is, hogy
igen, ott is ez volt a megoldás, igen. Vagy az egyik. Igen.
Tehát, hogy mit áldoznának föl a Eger védői azért, hogy megmentsék a várat, illetve az embereket, az ott bemenekült embereket.
És figyelj, egyébként itt lehet, hogy rá lehet csatolni arra, hogy az, hogy az okkultizmus hogy jön be, az lehet, hogy egyébként érkezhet az egri nők oldaláról, az egri nők közül kikerülő ilyen boszorkányok oldaláról, akik megidéznek valamit, most csak így.
Hát igen, vagy pedig, hogyha ha vesszük a regénynek az elemeit, akkor mivel lehet valamit kezdeni? Ugye lehetne kezdeni például azzal a barlanggal, amin keresztül ugye Viccuska bemegy, és lehet, hogyha az a barlang valami olyan területen megy keresztül, ahol ilyen természetfeletti erő van, vagy annak idén eltemettek valami olyasmit, aminek nem szabadna felébrednie, vagy tényleg valami misztikus elem van ebben a barlangban, és kicsit így bevonjuk ezt az Indiana Jones-szerű dolgot, hogy ott egész egyszerűen találnak valami olyasmit, befele menet, ami megváltoztatja az egész csatának a kimenetelét. Uh-huh. Ott lehet valamit kezdeni, szerintem.
Tehát találnak ott valami ősi átkot. Valami ősi erőt, amit elszabadítanak, és a saját oldalukra tudnak állítani?
Hát, vagy az is, az még érdekesebb szerintem, hogyha nem, hanem mind a két oldal veszélyben van, de ugye ők le tudják ezt gyűrni, még a törökök nem.
Na és akkor tök jó, mert elérkeztünk megint a hamisított történelem tróphoz, hogy akkor bemutatjuk úgy a sztorit, hogy ez az, amit nem írtak meg a történelemkönyvek, hogy egyébként a gigászi török-magyar csata kellős közepén egyébként ott volt valami természetfeletti erő, ami tizedelte az embereket, és lehet, hogy a végén egyébként azért fogyott el mindenkinek az ereje, mert együtt felvették a harcot ezzel az erővel, és a végére a törökök is elfogytak, és a maradék hazament, a magyarok megmaradtak, és aki túlélte, az végül is az egri vár védelmezőjeként ment a dicsőségbe.
Hát igen, az mondjuk durva lenne, hogyha tényleg ki kell egyezni a törökökkel emiatt, hogy közös ellenség van hirtelen.
Uh-huh. Tehát mint mondjuk a múmiában, hogy össze kell fogni a kémetnek a helyiekkel.
Igen, tehát ez szerintem egy jó irány lehet. Én ott látok ebben a történetben az alagút. Tehát ott tud történni valami olyan, amire senki nem számít. Az egyetlen olyan eleme az egri csillagoknak, ami valahol váratlan. Ugye, ami történik a várban, illetve történik a törökök és a vár között, az nem váratlan. Van egy ostrom, az is, hogy a hegedűs áruló, és valaki el akarja árulni, vagy hogy azok nem váratlan dolgok. Tehát ez egy rendes...
Klasszikus dramaturgia.
Igen, de az, hogy közben valaki megpróbál belopózni a várba kívülről, értelmet, tulajdonképpen nem mondom, miért senki nem akarna bejutni, de ugye a gyereke miatt. Az egy váratlan dolog, és ott viszont elszabadulhat, és egy olyan helyen, amit senki nem ismert, csak ők.
Jó, én akkor nekem látok magam alatt egy olyan történetet, hogy elindul a sztori a szokásos medrében, és hogy valahol ott mi úgy szoktuk mondani a második felvonás elején, tehát hogy amikor beindul a valódi történet, tehát valahol a 30. percében a 120 perces filmnek, valaki valamit nagyon elront,
igen.
És akkor szabadul el az a titokzatos erő, amiről még nem tudjuk, hogy micsoda. És miközben elindul a csata, és elindul a valódi háború, és emberek halnak meg, és személyes drámák vannak, és a többi, a háttérben ez a titkos erő már elkezdi szedni az áldozatait, ugye még ilyen nagyon misztikusak vagyunk, és még nem minden szereplő tud róla, hogy ez az erő ez jelen van, és itt most nagyon oda fog csapni. És valahol a történet közepén pedig történik valami nagyon nagy gigászi dolog, amikor úgy mindenki rájön, hogy basszus, itt valami tőlünk sokkal nagyobb erő szabadult el, és akkor mondjuk akkor fog össze a két sereg, és akkor a dobó meg a jumurdzsák...
Hát nem is a jumurdzsák, hanem a...
Vált vetve, vagy...
A pasával igen. Kell. De akkor tényleg úgy van, hogy elkezdjük mesélni a történetet, akkor nyilván nem az egri csillagok dramaturgiáját használjuk, tehát akkor úgy kezdjük a történet, hogy már tart az ostrom.
Oké.
Tehát elfelejtjük az elejét.
Ja, jó, a klasszikus Gerdonyi féle...
Igen. Tehát a gyerek vicca nem kell, meg szerintem nem kell az, hogy a magyar bányított el, nem kellettnek ezek a dolgok. Van, megy a csata, és igen, tehát lehet az, hogy még talán az, hogy elbúcsúzik egymástól a viccus Éva, meg a Bornemisza Gergő. Tehát, meg az is kérdés, hogy ki a hős. Tehát akkor Bornemisza Gergő a hős, nem? Tehát ő a főhősünk.
Igen, de közben nekem meg az volt izgi abban, amit így földobtál, hogy ha nekik össze kell fogniuk és együtt küzdeni, akkor ott egyébként nagyon-nagyon érdekes konfliktusokat rejthet magában az, hogyha kiemelünk valakit a másik oldalról is.
Uh-huh.
Akit nem tudom, mennyire tudunk szimpatikussá tenni, vagy nem tudom, hogy egy magyar olvasó képregénybe vagy néző filmbe ezt mennyire viseli, hogy ott egy törökkel együtt harcol egy magyar, de hogy egyébként, ha már így ehhez nyúlunk, akkor a legjobb konfliktus források abban vannak, hogy két ellenfél hogyan tud összeszövetkezni, vagy mennyire tud.
Uh-huh. Igen, de én úgy képzelem, hogy a Gergő megmaradna, tehát a Bornemisza Gergő megmaradna ez a tudós karakterének, uh-huh. Tehát hogy én őt tartanám meg ennek a tudósnak, aki rájön arra, hogy mi a probléma. Tehát ő fog ráébredni arra, hogy itt valami természet fölötti dolog van, és nyilván én azt gondolom, hogy neki konfliktusra kellene lenni a dobóval, aki nem, nyilván nem akar a törökkel megegyezni, mert a török az ellenség, és meg kell győzni a Gergőnek őt, hogy itt valami van. És hogy ilyen nem azért tűnnek el az emberek, mert a török, meg nem azért, mert megszöknek, hanem itt valami van. És akkor ő az, aki végül is az egészet megmozdítja, és neki kell a végén megmentenie mindenkit, aminek lehet, hogy egy törökkel való összefogás, lehet, hogy van egy olyan a törököknél, mint a Gergő, és igazából az van, hogy így rá kell jönniük a végén akkor kettőjüknek, hogy nekik ott kell valakinek meggyőzni azt a tábor, itt kell meggyőznie, tehát szerintem kell egy ilyen karakter, aki mozgatja, aki tevékeny.
Jó, meg egyébként nem biztos, hogy ennyire PC-nek kell lennünk ebbe a sztoriba, hogy itt most össze kell fognia mindenkinek, és békébe legyőzni a nagyobb ellent. Tehát egyébként nekem az is tetszik, hogy valahogy egyébként azt próbálják meg, hogy ezt a helyzetet használják ki arra, hogy vagy egyszerre próbálnak ellenállni a természet feletti erőnek, és valahogy visszaverni a törököket. És ebbe a satuba, nem tudom, fogják kitalálni azt, hogy ezt a kettőt hogyan fordítsák egymás ellen.
Igen, az lehet, és az is lehet, hogy rádöbbennek valahol a felénél, vagy utána, hogy rádöbbennek arra, hogy ez nem fog működni, mert nem tudják ezt az erőt csak abba az irányba tolni.
Igen, uh-huh. igen. Hogy ez nem fog válogatni.
Ez nem fog, igen. Ami nem tudjuk mi.
Hát ezt szerintem akkor most bízzuk a hallgatókra. De várjuk a kommentekben az ötleteket.
Mindenképpen ez úgy kell lenni, hogy amikor ez elszabadul, akkor épp ilyen nagyon ködös, nagyon esős, és ilyen Lovecrafti öreg, aki valahogy ide került a bizéből, onnan Angliából.
Jó, szerintem ez így elég erős. Zsófi, kiadjátok?
Még az is lehet.
Jó, oké. Hát figyelj, nagyon szépen köszönöm, én ezt nagyon élveztem, a beszélgetés részét is nagyon jó volt a kreatív játék, nagyon köszönöm, hogy ilyen nagy vonalak voltatok az időtökkel, hogy eljöttetek beszélgetni, és remélem, hogy találkozunk.
Jó, mi köszönjük. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.